Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Még mielőtt elkezdjük az ezer arcot, március 8-a alkalmából a jelenlévő férfiak nevében tisztelettel köszöntjük a jelenlévő hölgyeket nőnap alkalmából.
Köszönöm szépen!
És akkor első vendégünk dr. Palkovics Miklós, professzor emeritus. Ővele az emberi agy működéséről fogunk beszélgetni. Az első kérésem az lenne, hogy pár szóba legyen szíves bemutatkozni.
Először is köszönöm a meghívást, és hát remélem, hogy jól fogunk beszélgetni. Még nem tudom hogyan, mert nem tudom, hogy milyen kérdések mik lehetnek, de próbálok előtte azért valamennyi általánosabb ismertetést adni az agyról. Én amióta végeztem az Orvos Egyetemen, az Anatómia Intézetben dolgozom. Az agynak a szerkezetével, az agynak az anatómiájával, és hát mind kísérleti, mind oktatási vonalon. 30 évig évente fél évet az Egyesült Államok legnagyobb kutatóintézetében volt szerencsém dolgozni egészen 2005-ig, és jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia és a Semmelweis Egyetemnek a kutatócsoportjában dolgozom, azt vezetem, remélem még a későbbiekben is. Most van itt a pályázat a következő 5 évre, talán sikerül, nem még. De hát ez így is egy mondjuk kivételes lehetőség, hogy még mind aktív professzor lehetek 78 éves koromra. Ennyit magamról.
Még annyit ez a professzor emeritus, mert én ezt nem tudtam, hogy mit jelent, és telefonon megkérdeztem, talán mások is vannak olyan tudatlan állapotban, mint én voltam. Mit jelent?
Hát ez egy, egyszerűen fejezem ki, egy nyugdíjas professzor, de ez nem egészen így van, mert ez egyeteme válogatja. És most már az akadémiánál is bevezetik az emeritus kutatóprofesszor. Ez azt jelenti, hogy egy lehetőséget adnak a kutatóknak, kutatóprofesszoroknak, ha még aktívak 70 éves korukban, amikor nyugdíjba mentek. Semmelweis Egyetemen ez azt jelenti, hogy nem teljes nyugdíj van, hanem 25%-nyi, tehát egy negyed részt az aktív professzori tevékenységnek el kell végezni, tehát azért van munka, és annak megfelelően dotálják is ezt a tevékenységet. De általában választható, hogy oktatásból, kutatásból, vagy továbbképzésben való szerepből tevődik össze ez az időszak. Hát a mi egyetemünkön ez úgy néz ki, hogy kb. Minden negyedik nyugdíjas professzor választják meg, szóval nem automatikusan, nem választja meg az egyetem arra, hogy az emeritus címet megkapja, és hogy tovább is tevékenykedjen. Ezt jelenti az emeritus.
Jó, köszönöm. Akkor kaptunk két kérdést telefonon, és most azt válaszolja meg Palkovics.
Egyik, ez Budapestről Báradi név kérdezi, hogy CT vizsgálat eredménye az volt, hogy a temporális lebenyben atrófia van, hát egy sorvadás, és kérdezi, hogy ez a folyamat lassítása érdekében mit lehet tenni. Hát, te talán többet tud már erről mondani, mint neurológus. Nagyon sokat nem.
Tulajdonképpen ugye az életkor előrehaladásával alakul ki egy bizonyos fokú sorvadás az agyban. De ez, hogy úgy mondjam, élettani jellegű, tehát ez nem jelent feltétlenül valamilyen patológiát, valamilyen betegséget. Főleg nem azt, hogy ennek a hátterében egy idegrendszeri speciális betegség állna mondjuk. Azt is hozzá kell tegyem, hogy nagyon gyakran Magyarországon olyanok leletezik a CT vagy az MR vizsgálatokat, tehát tulajdonképpen a képalkotó vizsgálatokat, akik nem igazán szakemberek, sem az idegtudományokban, sem az ideggyógyászatban, vagy elmegyógyászatban, és így talán túlértékelik ezt a dolgot sokszor. Nekem nagyon sokszor kellett megnyugtatnom a betegeimet, hogy az, hogy valamilyen fajta sorbadás vagy atrófia idegen szóval jelentkezik az agyukba, ez nem jelent semmi veszélyt, nem jelent semmilyen betegséget.
Igen, az esetek nagyon nagy részében ez egy hát kortól függő fiziológiás, és akkor vannak esetek, amikor ez egy patológiás, tehát egy nagyon erősebb sorvadás van, az természetesen annak már komolyabb tünetei vannak. Ennek a megelőzése, hát sok mindent írnak és mondanak is róla. Az agy vérkeringésének a jobb fönntartása, tehát az erek állapot, ami nem csak az idegrendszer, hanem hát az egész keringésre vonatkozik, bizonyára jótékony, de nem. Én azt hiszem, hogy maga ez a folyamat nem is fordítható vissza. Lassítható, és az igazság, hogy ha tetszik, hanem hát naponta tízezrével veszítjük el az idegsejtjeinket. Hát van belőle 10-12 milliárd. Nagyon sok. Na most attól függően, hogy melyik területen, milyen gyorsasággal, de mindig veszítünk. Tehát ebből adódnak olyanok, amik nem tekinthető betegségnek az, hogy hát egy bizonyos korral járnak, feledékenység, a szabályozó rendszereknek a lassulása, ezek vele járnak. Ez óhatatlanul. És még egy, ami ebben van, hogy nagyon minimális és nagyon, nagyon kis és körülírt helyeken van az agynak arra lehetősége, hogy az ott levő idegsejtek megújuljanak, vagy egy újabbak legyenek. Régen ez egy kemény dogma volt, hogy amit megszületett idegsejt az van, és amit vesztünk, ami marad, de pótlás úgy, mint a szervezet többi részében, legfeljebb az idegrendszernek a nem az idegi működésbe, hanem az idegsejtek táplálásában, a környezet fönntartásban levő sejtek azok természetesen szaporodnak, de maguk az idegsejtek nem. Egyes helyeken, és abban is olyanban, amiben hát valami kevés köze van a memóriában, utóbbi időben igazolták, hogy lehetőség van. Most ez az őssejtkutatás az idegrendszerre is vonatkozik. Tehát amikor vannak olyan sejtjeink, amik hát olyan rezerv állapotban vannak, és egy bizonyos idő és inger hatására speciális sejtek lehetnek belőle. Most ezek a speciális sejtek, amint mondtam, nagyon kis helyen lehetnek idegsejtek is, de hát az igazság az, hogy idegsejtek lesznek, az még nem jelenti azt, hogy azok azt a tevékenységet el tudják végezni, amit normál körülmények között, illetve a születés után szerveződött idegsejtek. Mert itt nem azon vannak hangsúly, hogy van vagy nincsen, inkább azon van a hangsúly, hogy az összeköttetés, az egésznek a rendszere, az még éppen működik, vagy nem, elhalt belőle, kiesett belőle nagyon sok.
És akkor mit tudunk mondani, hogy ennek a lassítása véget, hogy olvasson sokat, kártyázzon, sakkozzon, tehát legyen aktív, vagy esetleg valamilyen táplálékkal, vitaminnal is rá lehet erre segíteni?
Nézze, én ez nehéz mondani, mert ha azt mondom, amit írnak, avval én nem mindig mindenben értek egyet, én szkeptikusabb vagyok. Nagyon sok, sajnos, nagyon sok mindent próbálnak bevezetni, eladni, hirdetni avval, hogy hát ebben szép lesz, okos lesz, hosszú ideig lesz. Nézze, egy biztos, hogyha kiesett hiányt egyes anyagokkal, amiket pótolni lehet, és az bizonyítottan hiányzik, abban a fönntartását vagy a megtartását lehet. Tehát lehetnek egyes vitaminok, ha. Szóval nem abban, hogy most adok többet, egy bizonyos szint alatt van. Lehetnek egyes anyagok, esküsznek, van akik a magnéziumra esküsznek, nem tudom. Föltalálnak, leírnak újabbakat, ezt a omega-3-at, stb.
És a B-vitaminok?
Tessék?
És olvastam valahol, elnézést, hogy vannak B-vitamin fajták, amikkel így erősítik ezeket a...
A B6 vitaminra írják. Ezek ha hiány, akkor pótolni kell, de ha azt a szintet, és azért általában ezeknek a szintje, lehet, hogy rosszul mondom, de... Ez azért fönnáll, és normális, és amellett azért fokozatosan van a sejteknek a pusztulása és az elhalása. A keringésnek lényeges szerepe van.
Talán mondhatjuk azért azt, amit Reményik úr elkezdett mondani, az hiszem egy általános érvényű dolog, hogy a szellemi működések fenntartása, gyakorlása, az biztos, hogy preventív, tehát megelőző erejű. Nem bizonyos betegségekkel szemben, de az öregkorban lévő hát élettani hanyatlással szemben biztos, hogy bizonyos mértékig megőrző hatás.
Igen, akit hallottunk, elnézést, a második vendégünk Halász Péter egyetemi tanár, elme- és ideggyógyász.
Ő és aki nyugdíjas egyetemi
tanár. Nyugdíjas egyetemi tanár.
És az elsőt hogyan hívják, mert most érkeztem?
Egy pillanat, még lesz majd egy másik kérdés is, ami itt van papíron, és akkor majd utána kérdezem.
Jó. Ehhez kapcsolatban
igen.
Még kérdezhetünk?
Majd igen, még egy kérdés van itt papíron, majd utána. Jó?
Ez egy hosszabb, hogy korábbi feltételezések szerint érzékszerveink külön-külön, ezt nem tudom kiolvasni pontosan, az agyunkban külön-külön működnek. Újabban azonban kimutatták azt, hogy nem csupán összekapcsolódnak, hanem összhangban működnek, egy plaszticitásuk van, és az érzékszervek működésbe hozhatók más érzékszervek segítségével is. Fejleszthető-e? Ha igen, akkor hogyan ez a kapcsolat? Növelhető a látóideg központban, ezt nem tudom kiolvasni, valaminek az aránya, és milyen tényezők, új tényezők vonhatók be az érzékelés folyamatába, például a mágneses tér, vagy egyéb. Hát megmondom őszintén, erre én az első részre azt arról akarok is beszélni, hogy hát a egyes érzékszervekhez kapcsolódó agyi központok között van kapcsolat. Nem egészen úgy, ahogy ezt a korábbiakban, pár 10 évvel ezelőtt ezt tanítottuk is, sokkal nagyobb hangsúlya van az egésznek, mint egy ilyen rendszernek, egy szisztémának, és külön kell beszélni és vizsgálni is azt, ami az egyes érzékszervekből jövő információkat detektálja, tehát felfogja, és ez még csak egy fölismerés, de nem a működés szempontjából további agyterületekkel van kapcsolatban, és csak akkor nyeri el az igaz értelmét. Ezt most megpróbálom még egyszer, inkább egy gyakorlatilag elmondani. Van az egy ismert, hogy van az agykérekben különböző központok. Így van a látóközpont, hallóközpont, érzőközpont, mozgatóközpont, szóval ezek. Ezt 100 évvel ezelőtt már feltérképezték. A következő lépés az volt, hogy azt mondták, hogy vannak elsődlegesek, vannak másodlagosak, sőt azt mondták harmadlagosak. Na most ez így túlságosan egyszerű és mechanikus volt, de az értelme mégis az volt, hogy azt mondták, kérem, van az elsődleges központ, azt az információt, ami az érzékszervőn lefordítja az agy részére, tehát azt mondja, hogy például a primér érzőközpont, a látóközpontban megjelenik valami, ami piros, nagy, ilyen alakja van, de semmi több. Csak ennyi. Ahhoz kell egy másik. Egy mellette levő, vagy odébb levő, amivel összeköttetésben van, egy másodlagos központ, ami ezt megpróbálja diszkriminálni, és azt mondani, hogy ez olyan, nem egészen az, ebből már látható, szóval valamit tovább még hozzátesz. Most ez a felfogás, ez, ez azért nem volt, mert ebben nem volt az a minőségi különbség, ami az agy működésében megjelenik. Mert például, ha most azt mondom, hogy csak maradok a látóközpontban, a primér látóközpontból, onnét az információ, a megismerés felé, hogy fölismerjem azt, ami bejön kívülről, tehát ami a szem felől jön, vagy akármi, ahhoz ő továbbítja, de teljesen másik agyterületen, a mellette levő másik agyterületen van az a rész, ahonnét felismerem a helyet, hogy hol vagyok. És teljesen más agyterületen van, hogy fölismerem az arcot, akit látok, vagy akit van. Tehát miért mondom ezt? Ezeket úgy hívjuk, hogy asszociációs központok. Miért? Mert kell hozzá valami, hogy fölismerjük azt, ami az érzékszervünk felől jött. Tehát az egyik az, hogy kell még más információ, esetleg egy halló információ, tehát valamit még hallunk mellette, vagy valamit még mondanak hozzá a képhez, vagy pedig az emlékképeket kell beidézni. És itt van egy óriási különbség a korábbi szemlélettel szemben, hogy ma már pontosan meg lehet határozni azt, hogy hol vannak a memóriaképek az agyban, ezekben az asszociációs agykérgi területeken, és avval veti össze az agy. De ehhez még sok más bejön. Én fölírtam, később akartam beszélni ennek az apropából, nem tudom, mennyire hallottak, vagy ismerik, vagy tudják, hogy hogy működik az a kis szerkezet, ami most rettentő divatos lett, 15 és 60 ezer forint között veszik az autósok, a GPS, meghívják a GPS, amiben szépen bele lehet ütni azt, hogy most én el akarok menni az Üllői út 26-ba, és az addig fogja mondani az autóba, hogy most erre menjen, arra menjen, és oda ott fog megállni. De ugyanezt meg tudja csinálni, hogy azt mondom, hogy szeretném látni a kölni domot, és akkor egészen a kölni, ha olyan nagy a nagy felbontásra szerkezet, odáig el tudja vezetni az autós. Most gondoljunk bele, ugyanezt az agyunk végigjátsza. Ugyanezt megcsinálja. Na most mi kell ehhez? Hát először is kell az, ha jártam az Üllői út 26-ba vagy 36-ba, akkor oda fogok találni. De ahhoz kell nekem, hogy meglegyen az emlékkép, és meglegyenek az apró kis fogóckodók, hogy most erre fordultam be, arra fordultam be. Most képzeljük el, itt válik csodálatossá az agy. Hogy ez nem csak ez, és ezt mindig kihagyják oktatásba, vizsgálatoknál is, az időfaktort. Hogy ezt század vagy ezred másodpercenként egy állandó visszajelzés van, hogy most éppen itt vagyok, most éppen ilyen szituációban vagyok, tehát a következő mozgás, a lépés, az mindig attól függ, hogy mi jön vissza. És erről akartam, és tényleg ez a lényeg, amiről már ma, hogy működik az agy, így volt a kérdés, egy állandó kapcsolat a külvilággal, és egy visszajelzés, korrigálás, újra visszajelzés. Hát kérem, ha valaki fölmegy a lépcsőn, hát abban a pillanatban másképp mozog legalább 30-40 izma, csak azért, mert megváltozott testhelyzetből kell a testnek a súlypontját idébb vagy odébb, pontosan úgy, ahogy azt illik tenni. Ha ide nyomok és egy pogácsát elveszek, higgyék el, ezt már elmeséltem másra, azért mondom, és nem kapuszánok mondok, 27 izmon működik. 27. És miből indulok ki? Abból indulok ki, hogy oda nézek, szerencsére én látok, és azt abban a pillanatban már be van lőve, hogy hogy áll a térben, én hogy vagyok a térben, a pogácsához képest, és abban a pillanatban, amikor nyúlok, akkor változik a testsúlyom, változik minden. Ezt el tudom venni durván, el tudom venni finoman. És az emlékképek alapján ez még össze is jön annak, aki talán nem is így látja. Ugye? Na most ebben rengeteg van, olyan emlékképek vannak, például az, hogy ha most a pogácsánál maradok. Nekem az emlékképemben az van, hogy nem kell két kézzel megfognom, mert nem 5 kiló. Mert az, ami így néz ki, ilyen, az az én agyamban, az én memóriámban azt mondja, hogy két ujjal elfogom benne, és a számhoz helyezem. Most megint, hogyha a számhoz helyezem, akkor mennyi minden van? Tehát azt az egész utat, hogy én ezt a kezemmel ide jövök, ezt az agyam érzékeli, mert egyrészt az izmok és az izmokban levő és a bőrben levő receptorok mondják, hogy így áll a kezem, ehhez az álláshoz képest följebb kell emelnem, lejjebb kell tennem, ahhoz, hogy a számba találjak, de ezzel nem gondolkodom, ez pörög-pörög vissza, először bemegy. Na most azért hagyd mondjak már anatómiát is, hát ennek először bemegy a gerincvelőbe, a gerincvelőből még ez az egyik rész, ha még a fejemet is mozgatom hozzá egy kicsit, akkor az egyensúlyozó szervem is mondja, hogy merre állok, a fejem vagy a testem. A kettő együtt bead egy információt először a kisagyba, az föl a több átkapcsolással az agyba, az megváltoztatja a programot, hogy most följebb tegyen vagy lejjebb. Ez a program visszajön, még mindig a kezemnél vagyok, és beállítja azt, és visszajelenti, hogy jó, beállítottam. Tehát, és megy tovább. Kérem, mennyi ez? Egy század másodpercre fölveszem és számhoz helyezem, és hány tizedszer megy át ez a rendszeren, az egész rendszeren az, hogy ez pontosan működjön. Tehát ha belegondolnak, azért az állatvilágban a legprimitívebb állat is azért a térben nagyon szépen orientálódik, ott különböző receptorok, érzékelők veszik föl, hogy ne menjen mindig a falnak, vagy kerülje ki azt, vagy a fény, vagy egyéb van. Tehát már ott is néhány darab sejt meg tudja ezt csinálni. Erre épül rá az embernél még egy finomabb, és ehhez jön rá még az agykérge. És az agykérgeben már van, amikor ezt kombinálja, benne van, amikor ennek a memóriáját beindítja. Millió dolog egyszerre szépen tud működni. Hát kérem azt, hogy most azt mondotta, hogy ez egy nagyon jó pogácsa, vagy egyéb. De hát ezt nyilvánvalóan, ha megkóstolja, akkor az első az, hogy ez jobb vagy rosszabb, mint amit a múltkor evett. Tehát már behívja az ember a memóriájából azt, hogy összehasonlítom, hogy ez nagyon jó volt, de ez még jobb, ez annál is jobb. Tehát ezek teszik az agynak ezt a finom, úgynevezett plasztikus működését. Na most itt a kérdésben azért még arra visszatérek, hogy ezen mit lehet segíteni. Valóban az agyban számos más érzékelő helyről jön. Hát kérem, az egyik mennyire tudja kiegészíteni a másikat? Kérem, azoknak, akiknek gyenge a látása, hát a tapintása százszor jobb, mint az enyém. Ha ki tudja fejleszteni és fejlődik, megvan a lehetőség. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy a kézből, a másik helyről jövő onnét is ugyanúgy veszi föl valami, hát receptornak hívjuk, fölveszi egy érzékelő, és ez az érzékelő is adja a megfelelő helyre. A megfelelő helyre kevesebb jön a látóközpontból, de a kevésebb esetleg ezt föl tudja erősíteni.
Igen? És kérdezem, hogy ez igaz-e, és talán ebben még tovább lehet a dolgot egy kicsit vinni, hogy például a brélírás, ugye, amiben ők használnak, hogy ott a tapintás érzés, amivel ugye a brélt elolvassa a nem látó ember, az nem is a farilebenybe a szenzoros, tehát a testi érzékelést vezérlő területre jön, hanem a látókéregre.
Igen, a látókéregnek a másodlagosába. A másodlagos. Na most azért is én egy kicsit így próbálom ezt azért, hogy ezt őszintén megmondom, az egyetemi oktatásban sem ment még ez így át, hogy szívesebben használom az asszociációs kérget. Az asszociációs, na most az asszociációs kéregnek egy része, az úgynevezett parietális, tehát itt az oldallebenyi asszociációs kéregnek egy jelentős része átfed, amit régen harmadlagos vagy másodlagos látókéregnek mondtunk. Tehát ez a területek, szóval ma már és szoros kapcsolatban van a halántéklebennél levő asszociációs kéreggel. Szóval ezen a szinten tudnak egymással dolgozni, és pontosan ez a úgynevezett parietális asszociációs kéreg, ez egy nagyon szép, ezt bizonyítani, látni lehet MR-en is, majd erről a magnetik rezonanszról még beszélnék, gyönyörűen lehet látni, hogy a másodlagos kéregből, másodlagos érző kéregből egy gyönyörű kapcsolat van az asszociációs kérekben, varietális. Tehát ott egyesül a látásból jön, ha van, ott jön a temporálisból, a zaj, a hang, és jön a másodlagos érzőből, ami minden, ami a tapintás, nyomás, vagy vibrálás, vagy egyébből érzés.
Szaglás.
Szaglás. Szaglás az, ami sajnos, a szaglás az, ami az embernél nem egészen, nem olyan erős. A szaglás, kérem, az a százada sincs a erősségben, ami az állatoknál van. Az állatoknál a szaglás az valami fantasztikus, erős, és azt mi nem tudjuk. Annak megfelelően sajnos az agyban is a szagló terület az eléggé sorvadt az állatvilághoz képest. Tehát vannak állatok, amelyiknek a szagló agya, a szagló része az agyának, az a teljes agy volumenének a felét teszik ki. A felét. Óriási szerepe van.
Újszülötteknek legerősebb a szaglás.
Tessék?
Újszülötteknél legerősebb a szaglás.
Igen, csak a későbbiekben, de ez is egy dolog, amit fölírtam magamnak, amiről beszélek, hogy hát hogy áll az agya a fejlődés, már a születés utáni fejlődés, hogy mennyi minden van, ebbe a szaglás eléggé kimarad. Sajnos. A állatvilágban hát ez olyan van, hogy a réten szagról meg, az állat kiválasztja azt, hogy most ezt a levelet nem eszi meg, mert azt föl is, van egy kódja az agyába, hogy az nem jó, és azt fölismeri már messziről, és kiválogatja, hogy arra. Szóval nálunk sajnos az nem. De van. Érdekes módon a szaglásnak, ha már egy kicsit erre rákérdezett, inkább egy funkciója megmarad, de az elég erős az emberben is, az emocionális része. Tehát az emocionális rész, mert hát kérem szépen, ahhoz még nem is kell látni a romlott húst, hogy az ember undorodjon. Igaz? Pillanatok alatt az bejön, mert annak megmaradt a memóriája, vagy hát kódolva is van elég sok már a csecsemő világból. Szóval ilyen szempontból a szaglás. De orientációban, hát nem igény.
Hát nincs rá szükségünk, valószínűleg az ősi embernek sokkal jobb volt a szaglása, mint a mai nap.
Valószínű.
Mondjuk nekem például azt hallottam, hogy a látássérülteknél is nem csak a tapintás, hanem a szaglás is azért kifinomulhat, tehát a többi érzékszerv, meg az is hozzátenném, hogy valószínű, hogy például hogy mitől valakinek van valami illatról, valami jó emléke, mint nekem például a pitralonról, vagy a barbon és a figaro arcvízről és krémről, akkor az egy kellemes emlék, tehát az is egy érzelmi rész, ahogy mondja.
Ugye, tehát ezért mondtam, ez egy emocionális, de hogy mondjam, kevésbé hasznos valaminek a fölismerés. A fölismerés ez nem, de ebbe az egész rendszerbe kisebb haszonnal vesz részt, inkább pontosan az emocionális részt, mert az hát azon a területen van, ahol hát mondjuk az érzelmi világ itt elől. Elől a homlokunk, és az a terület, a homlok lebeny, az, ami megfelel a viselkedésnek, az érzelmeknek, a nagyon sok mindennek. Ami így a környezettel való kapcsolattal, ide és ebbe, ezen a területen azért ott van jelen az ízérzés, és ott van jelen a szaglás is. Az egy nagyon fontos, az elülső rész. Na most itt van, amit tovább, ha már szabad legyen, még van már így az agyról azt is mondani. Tehát azok a területek, ahol mondjuk érzékelődik akár a szaglás, a hallás, a látás, ahol az integrálódik, tehát összekapcsolódik az egyik a másikkal, eredményez egy felismerést, vagy akkor utána ez a terület, ami az agyunknak a hátsó oldalsó részén van, egy nagyon sok rosttal, idegrosttal, egész köteggel előrefelé a homlok területre vetíti az információt. és ezen a területen van azoknak, amiket megismertünk, a feldolgozása, az emocionális feldolgozása. Vagyis az, hogy egy látó embernél, hogyha azon a területen, ahol az arcot ismeri fel, tehát az arc felismerésénél van, az kapcsolatban van elől ebben az úgynevezett frontális vagy prefrontális területtel, és ott dől el, hogy örülök-e neki, hogy látom az illetőt az út a túlsó sarkon, vagy nem, vagy inkább elfordulok, hogy ne is találkozzam vele. Ez pillanatok alatt ott eldőlhet, mert ennek a reakció, ennek a kivitelezése, vagy ez a válasz, ez már a homloklebenynél van. Na most a homloklebenynél viszont megvan az, hogy elég sok mindent kibír. Már olyan értelemben, hogy ott, ha sokat veszítünk, hát nem mondom, bármi, hogy veszteség, az nem egy kellemes, de kérem, az egésznek ott ismerték fel először a jelentőségét, hogy volt egy olyan baleset, hogy valakinek egy vasrút itt a szemén bement, és a homloklebenyén keresztül a másik oldalon kijött, és életben maradt az illető. Ez egy régi, mindig mutatgatták, én a neurológia könyvben láttam ezt a képet állandóan. De az elmúlt 20-30 évben azért volt egy, amikor a régen elnöknek az egyik munkatársát, amikor volt egy fiatalember, rálőtt az elnökre és a környezetére, hát egy Brady nevű titkárnak, az átment a lebenyén. Megvan, mai napig is él, úgy tudom, még nem halt meg a Brady. Kérem szépen, simán elment a nagy része a frontális lebenyének. Mi történt? Egy precíz emberből egy semmivel nem törődő valaki lett, nem törődött avval, hogy most mit szólnak, hogy ő hogy viselkedik. Szóval a legkülönbözőbb teljes személyiségváltozás jött, mert azt a területet, amelyik felelés azért, hogy hogyan viselkedünk, és ez egy tanult rész a prefrontális lebennek, tehát hogyan a környezettel. Minden beletartozik, hogy jaj, nehogy megbotránkoztassak valakit. Jaj, mit szólnak hozzá, jaj, mit. Ezt kérem szépen egy kis területen, hogyha tönkre megy, az illető teljes egészében megállt, nem érdekel, semmi nem érdekel. Ezt szólnak, azt szólnak, stb. Van, aki örülni tud mindennek, van, aki semminek. Szóval ezek nagyon nagy különbségek, ezek itt elől a frontális lebenyünk.
És megkérdezném, hogy például mondjuk ugye a pszichés hatás éri valaki, tehát ér valakit, vagy bekerül egy olyan környezetbe, ami nem túl jó hatással van, azt hallottam, hogy ez is tudja változtatni az ilyeneket, nem csak egy sérülés, tehát hogy nem csak kizárólag egy olyan, hogy úgy valaki megsérül, hanem bármi más is tudja ezt, tehát hogy én ilyet hallottam.
Igen, ez így igaz, de ezek...
Ha olyan környezetbe kerül valaki, és hajlamos arra, hogy legyenek ilyen gondok, tehát akármi, tehát hát az, szóval az is tudja változtatni.
Igen, szegény környezet.
Hát vagy épp az ellenkezője, vagy mit tudom én, bármi, tehát hogy az is tudja pszichésen is, de hogy azt hallottam, hogy azért azt, hogyha ilyen szerzett gond, akkor azért lehet orvosolni, nem úgy, mint egy balesetet, igaz ez is?
Nézze, majdnem mindegyikre azt merem állítani, hogy hozunk magunkkal, ez a genetikában, hozunk magunkkal számos kódot, ami meghatároz alapvető tevékenységet. És erre jön a tanult, illetve a behatása levő, hát ez amit az úgynevezett szocializálódás. Tehát hozzászokik a környezethez, attól függ, hogy hogyan szokik hozzá. Tehát itt még az agy még rettentő plasztikus. Itt értem a gyermekkort, és ez, ami fokozatosan csökken. Erre mondják azt, hogy öreg vagyok már ahhoz, hogy megváltozzam. És ez igaz. És ez igaz, mert egyre kevésbé veszi már az újabb információkat, inkább csak egy tehertétel. Egy fiatalnak az még az megtanulja, úgy tanulja meg, és itt sajnos bejön, hogy tanulja meg. És annak a viselkedés. Hát itt van az egész pedagógiának a lényege, hogy megvan a lehetőség egy megfelelő viselkedésnek a kialakítására. Most itt jön a probléma, hogy mi az a megfelelő viselkedés, mert más környezetben más időkben másképp viselkedtek az emberek. Tehát nem mondhatom azt, hogy az az igazi, amiben én nőttem föl, mert engem arra tanítottak, nem mondhatom azt, hogy nagy pofonokat adott a tanító, és azt én nagyon respektáltam, és most pedig elvisz a rendőr, hogyha valakit megpofozna. Tehát más világ, másokat tanul, másokhoz szokik hozzá az agya.
Hát még nem is lehet a végletekbe, tehát azt se lehet, hogy mindig csak jutni, meg azt is lehet, hogy egyáltalán
nekézést a végletekben. A professzor úr előadást tart, hogy be lehet szólni.
Pár beszéd van, tehát lehet kérdezni.
Hogy elviszük itt a lényegről, és azt hiszem, hogy a lényegi kérdések elsőt adnak, hogyha belemegyünk.
Akkor én szeretnék egy-két dolgot elmondani, amit így fölírtam, de ha olyan, akkor nyugodtan szóljanak, hogyha túlságosan bonyolult.
Én tisztelettel csak azt szerettem volna kérdezni, hogy hallottam azt, hogy az agy újabb kutatások szerint regenerálódnak az agysejtek, hogy bizonyos mennyiségben, vagy meg van itt is határozva az, hogy mennyi idős korig, vagy...
Meg hogy idősek is megtanulnak számítógépet.
Jó, István, hagyjuk
Két dolog van az, hogy az agy még mit tud megtanulni, és az agyban az idegsejtek lesznek-e újak vagy nem. Az agynak addig, amíg működik, megvan a lehetősége, hogy új információkat dolgozzon fel. Tehát ez a kérdés az, hogy hogyan, milyen gyorsasággal és mennyire. Kérem, aki olyan környezetben van, aki egy politikus, vagy akinek egy hajsza minden napja, az 80-90 éves korában is még az agyát ragyogóan tudja használni, vagy aki ilyen szakmában van, vagy olyan, ahol ez van. Tehát itt nem az a kérdés, itt hogyha fele annyi idegsejtem van, én azt legalább olyan jó használom, és olyan eredménye, mint 10 évvel ezelőtt, Tehát ez biztos van. Na most az más kérdés, hogy egy darabbal sincs, vagy nagyon kevés. Amit kérdezett, hogy újabb sejtek vannak-e, vagy nem, hát kérem, kettőt tudok mondani. Az egyik az, hogy ezeknek a száma az én megítélésem szerint egy az egymillióhoz. Egy az egymillióhoz. Millió sejtenél egy új is lehet. Na most, ilyen vizsgálatok mennek ezek az őssejtek. Én láttam olyanokat, hogy a legnagyobb apparátussal mindent, amit most be lehet dobni ahhoz, hogy ezeket a sejteket, amik ott vannak rezervbe, ezekből valódi idegsejtet lehessen kifejleszteni, erre rengeteg minden, hogy milyen tápanyag, milyen körülmény, hogy van, és én láttam a bemutatva, hogy egy gyönyörű olyan idegsejtet, ami csak a kisagyban van, egy vadonatújat tudtak mutatni. És azt kérdeztem, hogy mennyit, és azt mondták, hogy ez az agymetszetek, amiket készítettek, amit csinálnak, hogy vizsgálják a mikroszkóp alatt, és abban hát rengeteg sejt van, ezrével vannak a sejtek, akkor azt mondták, hogy ez a 7000. metszeten találtunk egyet.
És a hipokampuszban?
Purkinje sejtet.
És a hipokampuszban?
Na most a hipokampusz az egy másik, de a hipokampuszban az ott is az sejteknek a legnagyobb része, az ősejtekből nem keletkezik. Van egy másik kis része, amiből keletkezik. Na most ez egy nagyon nagy csapda. Megmondom, ebben én egy kicsit cinikus vagyok. De a sajtóban ezt olvashatják, és azért én a magam részéről ezt úgy értékelem, hogy minden, ami ebből eredmény, azt le kell közölni, annak hangsúlyt kell adni, hogy ez egy újdonság, egy lehetőség, mert ez adja meg, hogy hát ha még jobb lehetőséget találunk. De mindig azt mondják, amelyik nagyon sikerül, és arról nem, ami kevésbé sikerül. Szóval ebbe én egy kicsit azok. És a másik, hogy azért az, hogy ott lett egy újabb sejt, attól még semmi nem bizonyította azt, hogy az a része az agynak nagyobb vagy jobb eredménnyel működik. De lehet, nem kizárt. Az biztos, azt a dogmát, hogy az agyba csak pusztulnak sejtek, új nem képződik, azt elvetették, azzal egyetértek. De annak, hogy ennek milyen a súlya, és kérem, a lényeg egy következő. Az, hogy hány darab sejtünk van, vagy az agykéreg egyes területén hány darab sejtünk van, az fontos. de sokkal fontosabb, hogy annak hány direkt kapcsolata van a másik területtel, ami működik. Ez egy nagyon lényeges dolog, mert nem az számít, hogy hány darab, hanem ez a rendszerbe hány sejt tud aktívan bekapcsolódni, és ide-oda információt továbbítani. Ez egy óriási dolog. Szóval az számít, nem az, hogy ott van az a sejt. Mennyire tudom használni, mennyire tudok belőle gondolatot kicsiholni magamnak, mennyibe tudok azokkal egész finom izomműködéseket szabályozni. Tehát ez a lényeg, nem pedig az, hogy nagyon sok van. Az egész szervezetünk, nem csak az agy, azért úgy alakult ki, hogy ha a felét elveszítjük nagyon sok mindennek, az még alig látszik meg. Kérem, ha valakinek a pajzsmirigyének a felét kiveszi, semmi. Egy csomó mindent lehet, jó, van, amit nem lehet, de ez az agyra is vonatkozik, kérem, egyes, az első, a primér részeknek, ahova bejön az információ, ott baj van, hogyha nem tudja fölfogni az információt. A későbbieknél ott tanulással, aktiválással nagyon szépen fönn lehet tartani, sokkal kisebb sejtszámmal is, mint amennyi van.
Jó, akkor most azt szeretném kérni, hogy a kérdéseket tegyetek fel, és aki, mivel sokan vagyunk, tehát mindenki egyet-egyet kérdezzem.
Akkor én kérdezni. Először átvenném a klubvezetőnek a szerepét. Nagyon örülök, hogy professzor úr a mostani vendégünk. Úgy érzem teljes joggal, mert hogy az Ezer Arc, Ezer Talentumban egy talentumdíjas. Tudjuk, hogy 2007-ben kapta meg ezt az elismerő kitüntetést. Valóban itt a helye. Tudom, hogy az alkalin foszfatáz hatása a kérgi struktúrákra az egyik fő kutatási terület, ami szintén egy nagyon izgalmas dolog. Én azonban a neuroendokrin rendszerekről szeretnék kérdezni. Úgy tudom, hogy az endokrinológia fejlődése során, hogy felfedeztek egy új rendszert, mindig az került előtérbe, mindig az volt a magyarázó elv, és azzal magyarázták a neuroendokrin vagy neurokémiai folyamatoknak a működését. Most, ha jól tudom, a legújabb ilyen rendszer, ez az endokannabionid rendszer, aminek az a novuma az eddigekhez képest, hogy kimutatták, hogy van egy retrográd hatás, tehát hogy megszűnt az a bizonyos elv vagy elmélet, hogy csak egy irányban van a szinapszisokban ingerület átvitel. Azt szeretném kérdezni, hogy ezzel kapcsolatban hol tart most a kutatás, illetve mennyire igazolt ennek a visszahatásnak a szerepe az addikcióknak a kialakulásában.
Mennyire lehet a közértetően?
Hát itt ez egy, na, akkor válaszuk külön. A neuroendokrinológiai, tehát a hormonoknak az agyáltal való szabályozása az a 40-es években indult el igazán, amikor hát, felfedezték először is azt, hogy az idegsejtek termelnek olyan anyagot, amik a hormonműködést direkt szabályozzák, olyan, amelyik az agyalapi mirigyre fejti ki hatásukat, azt úgy nevezték egy nagyon szép kifejezés, hogy neuroszekréció volt, tehát valami anyagot termeltek. Már előtte is tudtuk azt, hogy termelnek olyat, mint ami átviszi az ingerületet, azt transmitternek hívják, átvívő szignálanyagnak. Ezek viszont, akkor az is kiderült, hogy nem csak olyan lehetőség van, hogy az egyik idegsejtről a másik idegsejtre tudunk hatást gyakorolni, hanem az egyes idegsejtek kapcsolatba kerülnek a kapillárisokkal, és a vérbe öntik be azt, amit termelnek. Ez a bizonyos neuroszekréció, és ezeket hívják neurohormonoknak. Na most ezek általában az agyalapi mirigyre hatnak, és az agyalapi mirigy aztán több irányba megy. Tehát ez egy az agynak a hormonműködésnek a szabályozása. Na most ez aztán később bővült, mert aztán rájöttek, hogy nem csak ez befolyásolhatja a hormonműködést, ez az egyszerűbb volt. Jó, hát a stressznél, a pajzsmirigy működésnél, a gonád működésnél ezek fontosak voltak. Utána azért találtak olyan területet és olyan anyagot, amit az agy termel, ami indirekt is befolyásolja ezt. Hát kérem szépen, egy kövér embernél az esetek egy részében az agy bizonyos területének a nem korrekt működéséből adódik, vagy a megfordítva a teljesen vékony embernél. Tehát rájöttek arra, hogy a hipotalamusnak, ennek a területnek van olyan hatása is. És aztán jött a 60-as évek, amikor elkezdték, amikor találtak olyan anyagot az agyban, olyan anyagot, aminek fájdalomcsillapító hatása volt. És ezek, aztán utána ez egy nagyon nagy szenzáció volt, ezt enkefalinnak hívják ezt az anyagot, és utána jött a következő, egymás után fedeztek fel, aztán ötödiknél megálltak, már öt ilyen anyagot ismerünk, ami van. Tehát ezeknek fájdalomcsillapító hatásuk van, úgy hatnak, mint az ópium. És ezért hívják agyi ópioidoknak. Tehát ópioidszerű. Tehát az a saját agyunknak megvan a lehetősége, hogy tompítsa a fájdalmat. Szóval nem kell bevenni egy morfiumot adni, vagy egyebet. Nem minden fájdalmat, ez egy külön dolog, ez egy nagy kutatás a fájdalom. De ezekről bizonyították azt, hogy ez az agyban is termelődik, tehát, és azért kaptak egy olyan nevet, hogy endo, az belülről, tehát az agyból is jöhet, nem csak kívülről. És aztán utána jött a következő, hogy rájöttek, hogy vannak olyan anyagok is, amelyek nem ilyen opioid formában, de befolyásolhatják a fájdalmat, elzsibbasszák, elkábítják, tehát olyan, mint egy kábítószer, és ennek ez olyan, mint például a marihuánának a terméke, a cannabinoid, és ezért nevezték el ezeket az anyagokat, amiket idegsejtek termelnek endokannabinoidoknak. Tehát belül termelődik, agyon belül termelődik, és ez. Na most ennek van nagyon kellemes hatása. Lehet. Na most ez a kellemes hatás, már azért megállunk, és azt mondom, hogy idáig ez szép. Úgy is nevezték ezt az első anyagot, hogy a mennyország. Hindu szóval kapta a nevét, Anandamid. Ez a mennyországba jut az ember, hogy ezt az anyagot, ez olyan érzése van, és ezt az agy termeli. Ez agy termeli. Szerencsém volt, én abban a laborban dolgoztam, ahol ezt először mutatták ki, ebben eléggé benne voltam, és láttam azt, hogy ezt aztán ment tovább, és kémiai analízissel kimutatták, hogy nem csak egyféle ilyen anyag van, hanem van még, tudomásom szerint legalább három ilyen az agyban. Ennél az első felfedezetnél sokkal, de sokkal erősebb, de ezeknek a szerepét azért túlbecsülték. Túlbecsülték, és ebből nagy üzlet is lett, ami még nem jött be teljesen. A nagy üzletet képzeljék el, hogy mennyi pénz az, hogy 3 milliárd dollár. 3 milliárd dollárt bukott az a cég, aki erről azt hirdette, hogy ő olyan gyógyszerrel fog kijönni, ami fájdalmat csillapít, és ugyanakkor boldog is lesz az illető, és ráadásul még le is fogy. Tehát ez minden, ami szép, ezt beígérték, ez nem jön. Na most kérdezi azt, hogy ez oda-vissza a szinapszison hat-e vagy nem. Hát kérem, van olyan, de ez megint csak egy olyan, hogy gyakorlatilag majdnem, nem minden, de nagyon sok anyag, ami az idegvégződésből felszabadul, ugye, az a másik idegsejten hat. Tehát ez úgy néz ki, hogy van két végződés, az egyikön jön az ingerület, ilyen sok-sok kis anyagot hordozza ezt az ingerületet, tehát nem elektromos áram, annak megvannak úgynevezett pici kis hólyagocskákban benne van, be van csomagolva az az anyag, ami viszi a szignált. Kívülről a végén ez egy nagyon érdekes mechanizmus ebből a végéből ki, és a másik oldalon, hogyha van fogadó készség, a másik idegsejte átviszi az ingerületet. Na jó, de a szervezet spórol is, és amit innét kiömlik, és a másik oldalon nem megy be, azt vissza tudja venni. Ezt angol szóval a reuptake-nek veszik, és ez. Tehát ez még azért nem jelenti azt, hogy oda-vissza megy az információ. Na most az endokannabinoidoknál tételezik fel, kérem, egyetlen területen az agynak megvan egy úgynevezett, magyarul nem is tudom, hogy mondják a rivard, Jutalomközpont, van egy jutalomközpont, ott feltételezik az agynak egy, ez az én kedvenc vidékem a bánkutatás szempontjából, hogy ott játszódhat le ilyen tevékenység. Tehát ott van, mert van, az, ilyen is van, azért képzeljék el, az agyban van egy olyan terület, amelyiknél egy kellemes érzést lehet kiváltani. Ezt hívjuk a jutalomközpontnak, vagy reward központnak, ami nem azért van, hogy mostan az ember mondtam, hát na jó, kellemes érzés, de fontos élettani tevékenység. Kérem, akkor, hogyha egy jót eszünk, ugye? Csak azt mondom, jaj, de jó, ez finom, az ember jól érzi magát, boldog, de azt mondom, hogy elég. Valamikor azt mondom, hogy most már elég, nem? Na hát ez a reward központnak ebben is van egy lényeges szerepe, tehát, hogy azt adja egy kellemes dolog, de egyben egy folyamatnak a megállítását is vonja magottán. Tehát ez egy olyan központ, ami ilyen. Na most ez a reward, ez lehet, hogy a más, ez lehet szellemileg is egy reward, hogy valaminek új, annyira örülök és minden. Szóval ilyen is van az agyban, hogy kell. Ezt örököltük az állatvilágból, mert az állatvilágnak kellett az, hogy valami legyen, amiért megcsinálja, mert tudja. Minden, akinek volt kutyája vagy állata és dresszíroztát, tudja azt, hogy még a lónak is, hogy a kockacukrot adnak, akkor másképp viselkedik. Tehát van egy központ, ami földolgozza, hogy ezért ez jár, tehát érdemes megcsinálni. Ez nagyon szép dolog az agytól szerintem.
Hogy lehet a mielin hiányt megszüntetni esetleg, ami a szklerózis multiplexet okozza?
Ez a te kérdésed.
Ez nekem is olyan kérdése volt.
Addig mi gondolkoznak kérdésen, azért hagyd mondjak egy-két érdekes. Jó, igen.
Minimális dolgot tudok mondani rá. Hogy ugye a mielin az csomagolja az úgynevezett axonokat, tehát az idegeknek a tengelyfonalát. Védi is, meg sok más funkciója van az ingerület terjedés szempontjából. És ugye a szklerózis multiplex egy olyan betegség, ahol valószínűleg a szervezet a saját immunitása révén megtámadja saját magát, tehát az idegrendszer ellen termel egy ellenanyagot, ami károsítja az idegrendszert, és károsítja ezeket a mielin hüvelyeket. De szerencsére a mielin hüvelyek pótlódnak egy regenerációs folyamat révén, tehát nem olyan, mint ahogy előbb elmondta Palkovics professzor, hogy a idegsejtek csak nagyon-nagyon kis arányban tudnak pótlódni, hanem ez egy normál folyamat, ez megtörténik mindig, hogy pótlódik. Akkor viszont nem pótlódik, ha az axon, tehát a tengelyfonal is megszakad, akkor nem tud a mielin pótolni. Na most ugye a szklerózis multiplex egy úgynevezett subokban, tehát visszatérő támadások érik a szervezetet a szklerózis multiplex betegség révén, és ezekben a subokban, ezekben a visszatérő tünetegyüttesekben egy jó darabig, amíg az axonok nem sérülnek, addig nincs baj, mert a regenerálódni tud. És hát most kezdenek ugye vizsgálatokat végezni, hogy lehet ezt valahogy regenerálni. Nem vagyok benne ebbe a kutatásba, és nem ismerem, nem nagyon területem a szklerózis multiplex, de úgy tudom, hogy vannak kezdeti eredmények erre vonatkozóan. Nem tudom a konkrétumokat megmondani.
Akkor ez egy autoimmun betegség végül?
A legnagyobb valószínűséggel, de nincs teljesen bizonyítva.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy végeztek-e kísérletet, és van-e lehetőség az agy átültetésre?
Én erre nemet mondok. Mindent át lehet ültetni, de nem biztos, hogy működik. Szóval ez annál sokkal, de sokkal bonyolultabb, mert itt annyi minden kell ahhoz, hogy valami működjön. Most képzelj el, az, amit mondtam, hogy csak azt, hogy én ezt a pogácsát fölveszem, hogy ennek hányszor megy ide, oda, vissza, hány agyterületen, pontosan az, hogy azt az izmot beállítja, rengeteg minden van. Na most, hogy ezt minden szálat úgy lehessen, sajnos ezt én egyelőre erre semmi biztatót nem tudok. És nem beszélve arról, hogy hogy mondják így, hogy egy kicsit, van egy szomorú dolog is, hogy a mi agyunk az nagyon-nagyon fejlett az állatvilághoz képest. Óriási a különbség, mert tehát az egész az agykéreg, és annak is az újra a filogenezis, tehát a fejlődés folyamán, az teljesen. Na most ennek a darabszámba is hát óriási mennyiség. Óriási mennyiségű összeköttetések vannak. És azok a kapcsolatok, amik köztük vannak, az is hát 10 és 100 millió. Ez egy gyönyörű rendszer, de rettentő sérülékeny. És azért, mert ilyen irányba fejlődött, sajnos megvan az ára, hogy nem tud mindent túlélni. Most erre hagyd mondjak valamit. Az embernél, én ilyen kísérletet csináltam, most is van, vannak állatok, amelyek téli álmot alszanak. Ezek hibernált állatok. Hibernációt csinálnak emberen is. De kérem, azt, amiket egy állat, egy téli álmot alkot, akár kísérletesen, akár természetben van, hogy le lehet hűteni 5 fokra, 5 Celsiusra a hőmérsékletét a teljes állatnak, az agyával együtt, 5 napokon keresztül, hosszú napokon keresztül, gyakorlatilag a pulzus számon 8 egy perc alatt, alig van keringése, kőkemény, szóval drasztikusan hangzik, de ez egy mókus fajta, amit kísérletre használnak, a fejével diót lehetett törni. Olyan kőkemény, és aztán utána, amikor az egész periódus lezajlik, minden. Már az ébredéskor már jelzi, hogy milyen éhes, aztán ugrál, megy fel a fára, minden. Hát kérem, ezt az emberi agy már nem bírja ki. A hibernálás egy bizonyos szép hihi. Na most van az, hogy az egyes agyterületeknél is. Vannak területek, amelyek nagyon fejlettek, az emberre jellemző, említetted a hipokampusz, ahol még esetleg van lehetőség újabb sejtekre is. Ez a terület, az agyban az a terület, amelyik nem bírja el a vérszegénységet. Az a területek, amelyek ősik, azok elbírnak egy nagyobb hiányt, egy percig, 2 percig, 3 percig, egész minimális mennyiség oxigént kap és megvan. Ez a terület, az agykéreg, azon belül ez a hipokampusz is, kérem, egy bizonyos ideig, ha van, utána vége. Nem hozható helyre. Tehát a fejlődésnek, az a gyönyörű specializálódásnak van egy ára.
Rájöttek-e már arra, hogy a beszédkészség, vagy hogyan választ, szóval mikor kezdett az ember szavakban kommunikálni, mert hogy az állatok ugye nem.
Nézd, én a, hogy mondjam, én egy agyhoz ragadt ember vagyok. Szóval én a spekulációkat nehezen tolerálom. Tehát azt, hogy egy őskori leletből azt mondják, hogy 150 ezer évvel ezelőtti ember már így beszélt, vagy ilyen hangot adott, lehet. Nézd, nagyon kevés, mert ami megmarad, az inkább olyan, ami mondjuk a alkalmas-e, vagy nem alkalmas-e, az a csont, az a része az embernek, hogy beszédet vagy normál hangot tudjon kialakítani, nem tudom. Biztos, hogy akkor, amikor én addig a szintig elmegyek, amikor az együttélés minimális formái megvoltak, akkor már kommunikálni kellett valahogy. Tehát amikor már az volt, hogy egy család vagy két család azért, hogy biztonságosabban legyen, már összeállt, ezt, és itt van, amit nem tudok megmondani, hogy ez most 15 ezer évvel, vagy 150 ezer évvel ezelőtt volt, vagy még több, akkor már kellett, hogy legyen egyfajta kommunikáció.
De tudották ezt, hogy hogy alakult ki ezek a készségek?
Hát nézze, úgy alakult ki, ahogy az agyuk fejlődött. Na most ez egy nagyon érdekes, én ezt épp a múlt héten erről tartottam is előadást, hogy az a bizonyos képalkotó rendszer, ez amit itt a kérdező is volt, aki föltette nekem, ez a magnetic resonance, vagy MRI-nak hívják az angolosan. Tehát ez, amivel föltérképezik most, és nézik azt, hogy melyik az aktív agyterület egy betegségnél, vagy egy valamilyen behatás pontján, ez egy óriási módszer. Kérem, képzeljék el a következőt. Az illetőt egyenlőre még a gép elég nagy, lefekszik, a feje bekerül egy mágneses térbe, a mágneses tér az körbe van véve a legkülönbözőbb számítógépekkel, hogy mindent regisztráljon, ami van, és azt érzékelik, hogyha valamit az agynak bármelyik részén egy pici változás van, egy gondolkodás, vagy egy mozdulat, vagy egyéb, az a terület, amelyik azért felelős ezért a tevékenységért, ott egy picivel több lesz a vér. A több lesz a vér a kapillárisokban, és ezt a többségben, ott van egyféle, a vérben van egy anyag, egy oxihemoglobinnak hívják, és azt a mágneses térben már regisztrálni lehet, hogy ott egy egész picivel több van belőle, tehát ez a jele annak, hogy az működik, az a terület. Most képzeljük el, ez a rendszer, ez ott fekszik a beteg, és csinál róla így ebbe a síkba, rendszerint ebbe csinál 150 képet. 150 teljes képet erről, és az egymás ott megjelenik, és akkor lehet nézni, hogy hol vannak a piros pontok, vagy a piros területek, amikor ez van. És gyönyörűen meg lehet, kérem, olyan közlemény van, hogy azt meg lehet erről a képről mondani, hogyha akkor, amikor az illető ott benn fekszik, így szép nyugat, és bejön valaki a szobába, meg tudják mondani, hogy utálja vagy nem. Óriási. Ilyet meg lehet. Az, hogy most ő érzi azt, hogy itt valamilyen ilyen szag van, meg lehet mondani. Az, hogy azt mondja az illető, hogy összeszorult a gyomrom, már az agyán előre. Ez egy fantasztikus, hogy mi mindent le lehet tényleg a legkisebb dolgokat is térképezni aktívan az agyon, ott, az illető ott van. És a következő, egy pillanatra, ezt meg lehet mondani azt, és ezben a szép, hogy az illető fölfogta-e, hogy szóltak hozzá, megértette, az, hogy válaszolni akar, vagy gondolkodik, hogy válaszol. Ezt a képből meg tudom mondani, hogy ez most ezt csinálja, vagy azt csinálja. És akkor ezeken a képeken az illető elkezd nagyon szépen válaszolni, az agynak egy nagyon nagy része, el nem hittem volna, az agynak, az agykéreg felszínének több, mint a fele aktív lesz. Több, mint a fele. Mert először is aktív lesz az a területe, ahol a memóriája volt. Az, hogy milyen szavakat használ. Hát gondoljanak bele, hogy itt, ezen a kis területen az összes szó ott van, amit maguk tudnak és ki tudnak ejteni. Hát amikor beszélünk, azt elő kell hívni. Azt a területet onnét ez van. Akkor utána ő megfogalmazza, ehhez jár egy érzelem is, ahogy beszél. Tehát megint egy másik agyterület. Ha én így beszélek, mint most, másképp kell, hogy vegyem a levegőt. Tehát annak is megvan az agyba a területe, ami azt szabályozza, hogy lélegzem. És ez a beszédnél, mert az volt a kérdése, ez a beszédnél óriási területe. Képzelj el, az, hogy ha én most ezt a vizsgálatot magával csinálnák, akkor az agy területén legalább 10-szer akkora terület lenne aktív, mint az egész látóközpontja. 10-szer akkora. A becsületes jó beszédhez meg kell érteni, föl kell fogni, válaszolni, meggondolni, és megfelelő emóciót adni hozzá, ezt tette az embert emberré.
Most azért mondjuk el azt is, hogy ez, amiről a Pakolis professzor most beszélt, ez az úgynevezett fMRI, tehát funkcionális MRI, funkcionális mágneses rezonancia vizsgálat. Ez egy speciális vizsgálat, és ezen a bizonyos hemoglobin változáson alapszik. Azonban, amit betegségek diagnosztizálására ma már minden nap, és nagyon sok helyen szerencsére Magyarországon meg tudnak csinálni, az nem az fMRI, csak az MRI. Tehát az a agynak a szerkezetét 1-2 mm-es pontossággal meg tudja, olyan felbontó képességgel meg tudja adni, de csak a szerkezetet. Tehát azt, hogy mondjuk az agykérgen a barázdák azok rendesen vagy rendellenesen futnak, stb. Tehát ez egy szerkezeti vizsgálat, nem egy működési vizsgálat. Így lesz működési vizsgálat csak. De ezt a működési vizsgálatot szerencsére nem csak az fMRI tudja, de ma úgy látszik, hogy ez a győző, ez a nyerő, mert ez tudja legtöbbet, de például PET-tel, pozitron emission tomográfiával, tehát pozitron kibocsátó tomográfiával is meg tudják csinálni, és különböző tracerek, tehát izotóp anyagok használhatók, azt szerint, hogy különböző funkciókat akarunk vizsgálni. De ez egy speciális dolog, és ez még mindig ma nagy részt a kutatás szintjén van, bár már bizonyos mértékig fel lehet használni. Például mi epilepszia műtéteknél már felhasználjuk ezt az fMRI-t. És ma például éppen a beszéd vonatkozásában már helyettesít egy olyan vizsgálatot, amit régen kénytelenek voltunk elvégezni, és hát egyrészt nagyon kétséges eredményeket szolgáltatott, másrészt pedig hát egy invazív, tehát bizonyos mértékig véres beavatkozás volt, belenyúlt az agy működésében, és ez pedig egyáltalán nem nyúl bele, és mind a két agyféltekét mutatja, tehát például a beszéd szempontjából nem csak azt mutatja, hogy a beszéd az egyik féltekében van-e főleg, vagy a másikban, hanem azt is, hogy milyen munkamegosztásban dolgozik a két agyfélteke, mikor beszélünk, vagy amikor éppen megértjük a beszédet, vagy akkor, amikor kifejezzük a gondolatainkat.
Igen, hát ez egy kutatási téma még, de egyet, hogy mondjak nekem, ez egy visszatérően egy nagyon, hogy nem nehezen fejezem ki, hogy milyen érzést, én rettentően félek ettől a módszertől. Mert mint minden, amivel vissza lehet élni, vissza is élnek. Kérem, én el tudom képzelni, hogy ez a készülék, amiben most odafekszik a beteg, ez még lehet egész kis miniatűr kis készülék is. Mert mindent lehet miniatűrizálni. És akkor, kérem, mindent, nem kell odafekni, mindent leolvasható az agyról. És akkor lehet manipulálni, lehet ezt felhasználni, borzasztó veszélyes. Borzasztó veszélyes az, hogy ez ebben van. A másik borzasztó veszélyes az, amit hagyd mondjak, ha már ilyen technikáról is beszélünk, hogy ma már egyes helyeken alkalmaznak az agynál is pacemakert. Tudják mi a pacemaker? Egy szívnél szokták beültetik, és az megfelelő ritmust ad, hogyha a szív ritmusa nincs, vagy ha meg akar állni, akkor helyette ő adja a ritmust, ezt bőr alá ültetik, semmi. Kérem, ma már ültetnek be az agyba is. Az agyba is ültetnek be. Én csak olvastam, volt egy olyan illetővel, aki ott volt, egy műtétbe beszéltem, olyannál, aki depressziós. Olyan, hogy gyógyszerrel se tudják a kemény depresszióból kihúzni. Van egy agyterület, amit már azért ismerünk, és abba az agyterületbe bevittek egy picike kis vékony elektródot, aztán itt kívül van a tulajdonképpen itt, rögzítik az elektródot, benne a csontnál, és kérem szépen, most hát nagyon vulgárisan fejezem ki magam, a kis készülék, egy ilyen kis doboz, itt van a beteg zsebébe, és nyomkodja a gombot, és boldog lesz.
Stimulálja,
illetve igen. Na most ez az egyik része. Na most azt elképzelem, ugye, hogy a televízió is úgy kezdődött, hogy drót volt, és aztán úgy. Most már van a drót nélküli kapcsoló. Hát kérem, ez is egy szörnyű dolog, hogyha valakinek valamilyen formában manipulálhatják így az agyát, nem saját maga, hanem más. Ez is a fejlődésnek egy számomra egy rettenetesen lehetőség beleavatkozni az egyénnek az életébe, az érzelmébe, meg egyéb, hogyha netán ezt akár lézerrel, vagy ahhoz hasonló szerkezettel csinálják. Megfordítva...
Katonai célokra.
Tessék?
Például katonai célokra.
Katonai célra, vagy egyéb. Hát ez ugyanúgy, mint ahogy a genetikának is megvan egy borzalmas veszélye.
Genetikának.
A génmanipulációnak egy borzalmas. Viszont van egy másik része is ennek, hogy azért egy ilyen beültetés, vagy egy ilyen műtét van, amikor csak egy ilyen vékony kis elektróddal mennek be, ha már egy jó helyre mennek, az akkor gyógyító hatása lehet. Tehát Parkinson-korról hallottad. Parkinson-kornál. Jó, megvan az, hogy minek a betegsége, hogy van, és még azt is mondom, hogy nem gyógyítják meg a Parkinson-kort azzal, hogy egy pici agyterületet elroncsolnak, vagy egy elektromosan, de azt a területet, ami a Parkinson-kornak egy tünete, azt befolyásolni lehet, az a rettentő kézremegés. Hát benne voltam abban, hogy ezt Pécset gyönyörűen csinálják, olyan műtétben, hogy az illető öreg úr 70-valahány éves volt, és egyszerűen nem tudott enni. Nem tudott enni, mert nem tudta a kanalat, hát egyszerűen úgy járt a keze megállás nélkül. Na most ennek egyszerűen ott a műtét közben, jó, ebbe benne van rengeteg olyan képalkotó eljárás, hogy hajszál pontosan kell tudni, hogy hova megy be az a vékony kis drót az agyba, aminek aztán a vége az az elektród, amit használnak, hogy az pontosan. Éber állapotban az öreg úrral lehetett beszélgetni. És így állt a kez abban a pillanatban, amikor eltalálták azt a helyet, ráadtak egy kis áramot, megállt a kéz. Nem gyógyult meg, de tudja a kanalat a szájába tenni. Szóval rettentő sok lehetőség van. Tényleg az utóbbi évek óriási fejlődést hozott, de hát mindegyiknek van egy kicsi visszaütője. Na most ezek lényegében most kezdődnek, szóval ezek nem rutinvizsgálatok, nem rutingyógy. Szóval ezt el akarom azt kerülni, hogy azt mondani, hogy ezt most holnap el lehet menni a rendelőbe és kérni, hogy rakjanak be egy ilyet, hogy aztán boldog legyen az illető, vagy ezt meg tudják. A lehetőségek megvannak. De tudják, ez is olyan, hogy mi régen a háborúra mondták, hogy mi kell hozzá a győzelemhez, hát itt is a pénz, a pénz, a pénz.
Hadd kérdezzem meg, hogy az emberi agy evolúciója az folyamatban van-e még, és hogyan lehet eldönteni, hogy képes továbbfejlődni, vagy nem?
Hát nézd, ezt nem tudom megmondani, mert az evolúciónál a mértékek az ilyen 10 000 évek. Tehát az biztos, hogy azt nem tudom megmondani, hogy amikor gyerek voltam, és most a kettő között mekkora az evolúciós fejlődés.
De hát nincs okunk föltételezni, hogy megállt volna.
Hogy megállt volna, semmi. Szóval a plaszticitása megvan, és az ebbe az irányba is nyitott.
De az ember feltalálja a különböző okos gépeket, akkor már nem is kell gondolkodnia, hanem is lassan a gépek fogják irányítani az embert, és elmustul az agya. Mert így karosszékből nyomogat, és akkor mindent meg
tudja. Hát pláne, hogy a gondolatot le tudták képezni. Tehát igen. Hogy a gondolatot le tudták képezni, így ez lehetséges, hogy a gépekben megfelelő módon robotokba ezt át tudják majd ültetni? Tehát és akkor gondolkodó gépek lehetnek?
Nézd, ez megint egy olyan, hogy gondolkodó, az még nem jelent sokat. Még nem jelent annál sokat. Azért annál sokkal, de sokkal több az emberi gondolat, mint amennyi. Ahhoz nagyon nagy lehet. Szóval én nem tudom kizárni. Hát,
egy csomó robot
létezik. Hát most a japánoknál a múlt héten volt, ahogy 60 méteres síkfutást rendeztek a robotoknak.
Tényleg, most olyan témához érkeztünk, bázis fizika, arra gondoltunk már egy idő, hogy vezető robotot
miért
nem lehet
kitalálni? Hát nem iBo kutya alapjában. Hát az ki lehet, iBo, van ez az iBo robot kutya, az ki lehet mutatni. A japánok biztos.
Hát persze, már szerintem lehet.
Az még színeket érzékel, most már van olyan iBo robot, úgy hallottam, hogy érzékel a színét, szóval tud ilyesmit a japánok.
Hát, ezeknek a kifejlesztése csak attól függ, hogy milyen üzletet tudnak csinálni. Arrafelé megy ugye a kutatás. Arra
pedig
megy a gyártás, amiben pénz van.
Következő kérdés.
Én szeretném megkérdezni, hogy a gondolatolvasás, vagy a gondolat átvitel, az mennyire reális dolog. Hát amilyen bűvész mutatványként szokták bemutatni, hogy mennyire a valóság alapja.
Mondja, én nem tudom.
ez egyáltalán nincs megoldva. És állítólag vannak olyan emberek, mondjuk, akik valami speciális, különleges érzékelési lehetőséggel rendelkeznek. Ez nincs kizárva, hogy vannak ilyen változatai az emberi fajnak, hogy bizonyos dolgokat jobban megéreznek. De alapvetően ezekben a produkciókban nem erről van szó. Általában arról van szó, hogy bizonyos minimális ingerek, vagy érzékelések, ugyanúgy, ahogy a jósnő például ezekkel rendelkezik, azok irányítják az illetőket, akik ebben valami speciális teljesítményt nyújtanak. Azok a kis jelzések, amit a közönséges ember nem vesz részt, de ő arra van ráállva, arra van specializálva. És akkor valamit meg tud mondani, nem a saját fejéből, hanem annak a fejéből, annak a jelzéseiből, aki vele szembe áll. Én ezt így gondolom.
Igen, szóval nézd, ez egy azért nehéz, nem tudok válaszolni, de arra sem tudok válaszolni, ami viszont van. Az, hogy mennyi információ érkezik és itt megy keresztül rajtunk, hát azért gondoljon bele, hogyha én most itt a telefonon fölhívom a barátomat New Yorkból. Hát a valaminek át kell menni, valahova át kell menni. Tehát egy olyan jelleg, most nem tudom, sugárzásnak vagy egyébnek nevezzem, hát ebből millió van. Amire szerencsére nem vagyunk vevők. Tehát nincs vevőkészülék. És elképzelhető, hogy van olyan, akinél van egy ilyen, ami jobban érzékel, vagy jobban sugároz. Szóval azért ez, az is, hogy én most beszélek, hát azért az is átmegy valahol. És akkor jó, hogy lehalkul, hogyha közénk áll valaki, de arra is vonatkozik. Hát még a rádiósugárzás, az egyéb sugárzás, ezek mindennek. Tehát én ebbe a kategóriába teszem, elképzelem, de magyarázni nem tudom.
És akkor a megérzés is ide tartozik?
De a megérzésben már van, abban már vannak emlékképek.
Igaz-e, hogy ez összefügg a, úgymond az ilyen hipnózis, szuggesszió, meg egyéb, meg hogy ez lehet veszélyes, sőt, mi több az agyak, ezzel is lehet kárt okozni, tehát hogy valamit megpróbálnak bemesélni az embernek, vagy mit tűnt, tehát hogy lehet ezekkel, hogy ezekkel az ilyenekkel azért lehetnek veszélyesek is, hogyha, sőt, mint, hogy vannak emberek, akik úgy szélhámoskodnak ilyesmi, de nincsen ilyen adottságuk, csak elmondják magukról, hogy pénzt keressenek, ma vannak ilyen különféle ilyen, hát magukat feltüntetik így, és akik igazán értenek ehhez, azok nem is ajánlják, hogy mindenkinek higgyen, mert van, aki igazán ért a hipnózis, a szuggesszióhoz, meg egyébféle ilyen, meg a régi nagy tudósok, ilyen Hassler, meg ilyen Pettenkoffen, meg a Schweitzer Albert, meg mit tudom én, meg a többi, meg a Humboldt, meg mit tudom, ezek hallottam a nevüket csak. Ugye ezek azt mondják, hogy azt mondták ezek is, hogy nem lehet ez sem mindenre, tehát azok is, akiknek ilyenre képesek, azoknak is véges a képességük, azoknak se határtalan. Meg hogy tényleg csak olyan emberhez forduljon, az ember ilyet akar csinálni, hogy aki csak ugyan ért, az a győződjön meg, hogy ki az, aki csak ugyan ért.
Jó, tehát a hipnózisról.
Meg a szuggesszióról is. Tehát
ez a következő is az állama.
Hát ez más dolog.
Ez egy más dolog.
Jó, akkor ezt hagyjuk meg a következőre. Én azt kérdezném, hogy engem nagyon érdekelne az, hogy mi történt velem a fogantatástól a megszületésig, és mit élhettem át a megszületésem pillanatában. Ezeket az agy kódolta-e, és elméletileg elő lehetne egyszer hívni. Tehát nyilván, hogyha kódolta, akkor valami módon talán elő lehetne bányászni ezeket az információkat.
Nem tudok rá válaszolni.
Nem hiszem, hogy elő lehetne hívni, biztos, hogy érkezt. Hát ugye
kellett, hogy
érkezzen. Az embrió állapot az rengeteg ingert vesz fel, hát ez nyilvánvaló. Elmondanám talán egy kísérletet, ami egy picit megvilágítja, hogy működik ez a dolog. Mostanában kimutatták, hogy ugye valamennyien tapasztaljuk azt, hiszen láttunk.
Kicsit hangosabban.
Igen, valamennyien tapasztaljuk azt, hogy egy újszülött, az szinte állandóan mozog, ilyen kaotikus, furcsa mozgásokat végez, nincsenek kifejlődve még célszerű mozgásai, de mindenféle ilyen kaotikus mozgásban létezik. Na most kiderült az, hogy ezek a kaotikus mozgások tulajdonképpen az agykéregben hullámokat keltenek, és ezeken a hullámokon keresztül tanulja meg az újszülött, valószínűleg az embrió agykérge is, hogy hol van, honnan kapja ezeket az ingereket, és ilyen módon épül fel az úgynevezett szomatotópiája az agykéregnek. Tehát az a funkcionális szerkezet, hogy az agyban reprezentálva van, van jelenítve a test. Az agykéregben a mozgató és az érző területen tulajdonképpen egy kis emberke fekszik, úgy fekszik, hogy a belső felszínére az agynak lógatja a lábait, és a fejét, az arcát az kifelé fordítja az agynak a homorulatába. És ennek a kialakulása például, ami egyébként nagyon aránytalanul tartalmazza a testrészeket, mert sokkal jobban tartalmazza az arcot és a kezet, azt a két dolgot, amivel az ember legtöbbet foglalkozik, ugye munkát a kezével végez, és az arc pedig kifejező szerve az embernek. Tehát ennek a kialakulása például így programozódik, így jön létre. Tehát ez például egy példája annak, hogy valószínűleg embriókorunkban is ahhoz, hogy kifejlődjön az agy, egy csomó ingerület részvétele szükséges. Noha azt is tudjuk, hogy ugyanakkor egy csomó anyag, kémiai anyag az agyban munkálkodik azon, hogy bizonyos idegsejtek vándorlásuk során megfelelő helyre kerüljenek, vagy mi alakítja ki mondjuk egyik vagy a másik szervet.
Jó, köszönjük.
Mikor dönthető el, bocsánat, amíg megkérdezhetem, hogy valaki agyhalott?
Milyen?
Hogyan dől el az, hogy valaki agyhalottnak nyilvánítan, akkor az mivel jár?
Hát erre megvannak a kritériumok. Régebben elektroencefalográfiát is használtak, ma már kevésbé, inkább reflexeket és inkább testi működéseknek a tesztelését, és azok egy bizonyos ideig hiányzanak, nincsenek meg, akkor egy bizottság ki tudja mondani azt, hogy az illető agyhalott, aminek ugye azért van jelentősége, hogy az ő szerveit, azokat transzplantálhatják.
De biztosan ki tudja mondani? 100%-ig?
Hogyan?
100%-ig ki tudja mondani? Tehát...
Hát, ha megfelelő időt várnak, akkor igen. Ugye vannak itt mindenféle ilyen történetek, hogy valaki föltámadta a halott állapotából.
Nem azért kérdezik, hanem hogy visszaélések történhetnek esetleg ez alkalommal, ha mondjuk nem jól alapították meg, és egy
csak kiszedik a szerveit.
Sajnos azt kell mondjuk, hogy inkább a fordítottja történik. Az, amire most célzott, az inkább azzal kapcsolatos, hogy kialakult sajnos fejlődő országokban egy ilyen úgynevezett szervkereskedelem, ahol embereket akár megtámadnak, meg elrabolnak, és kiveszik mondjuk a veséjét, és ezt adják a transzplantációs piacon. Ez egy másik dolog.
Ez egy másik, igen, de hogyha baleset ér engem is, szóval most már teljesen kóma van minden, akkor mitől kezdve mondhatják azt ki 100%-os, hogy oké, akkor most már lehet kiszedni a...
Idő.
Tehát, hogy akkor, amikor már a vér keringét, tehát nem, a vért azt keringtetik benne.
Agyról van szó.
Igen. Igen.
És
igen.
Ráadásul, azért általában nem úgy van, hogy na mostan rögtön kimondják, vagy nem mondják, azért egy rövidebb vagy hosszabb folyamat van. Először is, az, hogy valaki meghalt, azt vagy egy intézményben két orvos, vagy különben három orvosnak kell bejelenteni, hogy az illető meghalt. Ez a törvényszékinél ez egy szigorú szabály. Tehát nincs az, hogy egy orvos oda megy, azt mondja, hogy ez halott, és vége, kész. Meg kell elviszik valahova, de ott kell, ez egy előírás van.
Hát az egy összeesküvés kellene, igen.
Igen. A másik az, hogy meg kell különböztetni azt, hogy az agyhalálnál nem az egész idegrendszer hal meg.
Ez az.
Hanem először is az agykéreg, mint mondtam, az a legérzékebb. Tehát semmi nemű kérgi reakciója az illetőnek nincsen. Ez még nem zárja ki azt, hogy egy reflex folyamat még működik, az a reflex folyamat, ami egy alacsonyabb rendű, ami az állatokat működteti, de az emberben is ott van, tehát az a reflex, ami elindul a vesétől és vissza fog menni a veséig, az még lehet, hogy működik. Az, ami a szívet még dobogtatja, az még működik. Tehát ilyen, ez még fönnáll. Na most ennek megvan egy törvényszéki kautélája, hogy mennyi idős agykéreg halál kell, tehát amikor az agykéregről nem tudnak lehozni semmiféle szignált, és már milyen mértékben sérülnek a reflex működések is. És akkor ott van egy pont, amikor többen azt mondják, hogy ezeknél ez a reflex már nincs, akkor még van. Ebben az esetben még nem mentek tönkre azok a szervek, amiket ki lehet venni és át lehet ültetni.
És nincs is remény ilyenkor már arra, hogy esetleg az egykérek valamilyen után fogva újra működésbe lép, és akkor is tévedhetek.
Nézd el, hát...
Stimulálhatják-e esetleg, hogy megfogálkozunk ilyenkivel?
Minden lehetséges. Én ennek nagyon-nagyon minimális esélyt adok, és azt mondom, hogy inkább ne. Inkább
miért?
Ne.
Miért?
Nézze, az, hogyha valaki egy agyhalál, egy agykéregiből, ahol nincsenek reflexek, valami folytán még egyszer visszatér, az se gondolkodni nem tud, se menni nem tud, se semmit nem tud semmit. Működik az agya, de nem tud semmit.
De ismerünk is ilyen betegeket.
Hát pontosan.
Ismerünk ilyen betegeket például, akik egy hosszú, ilyen úgynevezett hipoxiás, tehát oxigénhiányos állapotot éltek át, és például emiatt, mert a látókérgük az nagyon érzéke, megvakultak. Vagy mert a kérgük nagyon érzékeny, de bizonyos mértékig működik, sőt, akár túlműködik is, éppen ettől a károsodástól állandó rángásokban vannak. Tehát tulajdonképpen egy szörnyű életet élnek.
Nem élet. Igen, szóval, és nézzük, azért az agy rettentő érzékeny. Szóval jó, hogy a egyes részek sok mindent kibírnak, de és szelektíve tudnak sérülni. Hát nekem egy kollégám volt az Egyesült Államokban, egy tényleg olyan volt, aki egy laboratóriumot vezetett, egy ragyogó fejű valaki, és csináltak nála egy szívműtétet, és a szívműtétből egy pici kis embólia fölment egy adott területre. Kérem szépen, ma is ugyanolyan jó kutató, egy baj van, nem talál haza, soha, az életben. Haza, nem talál haza. Annyi elég volt, hogy azt a pici kis területet, és lát mindent, semmi probléma, az a kis terület, ami az asszociációs kérgében a hely lokalizációra van, az kiesett, mert az tönkre ment, és azt nem hozta helyre semmi, az agyának a 95%-a abszolút jó. Az a terület kiesett. Nem. Olyan az illető, hogy egyszerűen nem veszi a telefonját, nem használja, mert azt mondják, megkérdezik, hogy hol vagy, nem tudja megmondani. Hát láttam be, hát voltam vele kongresszuson, bementünk az ajtón, és utána rögtön nem tudta, hogy hol kéne kijönni.
Tehát a tájékozódási készség.
Igen. És az egy picike, ekkora terület az egész agyához képest. Most képzelje el azt, hogy egy agyhalálnál az egész ilyen. Hogy mi maradott belőle, milyen élettevékenység maradhatott belőle.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy az a sok millió agysejt, amit tetszett mondani, hogy létezik, ugye, amit tudunk, hogy igen, van az embernek, ez már születésünkkor megvan, vagy egy ideig még fejlődik, és aztán utána kezd el ez csökkenni, vagy ez hogy van?
Születéskor már gyakorlatilag
már
megvan.
Gyakorlatilag megvan, és igen, attól kezdve...
De nincs köztük meg a kapcsolat.
Mind. Igen, ezt értem, csak hogy a sejtek azok megvan.
Megvannak. Meg. Most erre hagyd mondjak egy példát, az volt, amit nem tudom, hallották-e az én főnökömnek a nevét valahol, elég nagy tudós volt, Szent Ágotai. Hát most vele utolsó kísérletem az volt, hogy egy kicsit az állatvédők nem szerették, de a születéskor a kismacskának a két hátsó lábát begipszeltük. Születéskor, rögtön születéskor, a két mellső lába megvolt, az állat azért rendesen tudott táplálkozni, nőtt minden, de a két hátsó lába az 6 héten keresztül gipszbe volt, az egy kis vékonyka kis láb maradt belőle, aztán később egész tűrhetően tudott vele, már az állat azért regenerálódott. Kérem szépen, ennél az állatnál egy megfelelő agyterületen, ami a hátsó lábnak a működését, nek a kifejlődését, az, hogy az állat megtanuljon becsületesen úgy ugrani, vagy úgy mozogni, vagy minden, ott a sejtek megmaradtak, minden sejt megmaradt, legalábbis a sejtsűrűség olyan volt, és a sejtek közötti kapcsolat, a szinapszis, azon a kis agyterületen 20%-a volt csak a másik, a hoz képest, amelyik a mellső lábához tartozó volt, 20%-a. Tehát azért volt béna, és azért volt gyenge, a sejtjei megvoltak, de nem volt köztük a szinaptikus kapcsolat. Na hát ez fejlődik, és ez van, amikor a gyerek tanul járni, menni, beszélni, minden. Tehát a kapcsolatok jönnek. Tehát a lehetőség ott van, a sejtek milliói ott vannak, és attól függ, hogy ez a rendszer, ez szépen hogy fog összeállni, az attól függ, hogy a köztük levő kapcsolat. A sejtekben megvan egy genetikus kód, hogy melyik irányban növesse ki azt az axonját, azt a... De az szépen, az megvan egy rendszer, ami támogatja, hogy arra felé kell menni. Tehát megkapják az útbaigazítást is. De létre kell jönni a kapcsolatnak ahhoz, hogy abból a szervezet azt tudja produkálni, amit az agy működésének révén produkálni tud.
Még egy dolog ebben a kapcsolatban, nem csak a kapcsolatnak, hanem a kapcsolat ugye az a hardware.
Jó, hát a benne levő.
És akkor szuper. Jön a szoftver, tehát a program. Jó. Na most minél fejletlenebb egy állat, annál inkább kész húzalozással és kész programmal születik, és később nincs rá lehetőség, hogy fejlődjön. Az ember ugye a fejlődési sor végén már sokkal kevesebb húzalozással és sokkal kevesebb program, kialakult programmal rendelkezik. De a csecsemő épp azért nagyon sérülékeny és óvni kell egy hosszú-hosszú ideig, programozza saját magát, illetőleg a világ programozza őt, és ennek a révén alakul ki az az ember, aki mi vagyunk. De ha ebben valami hiba történik, mint ahogy hallottuk például, vagy egy bizonyos területre nem érkeznek ingerek, akkor egész más történik.
Jó, hát igazából letelt a másfél óra. Én hagyj kérdezek még egyet a végére. Sok olyan ember hallgatja ezt a felvételt majd, akik nem látnak. Igen. Mi van akkor, amikor megszületik egy csecsemő, nem lát, és majd a technika 30-40 év múlva biztosítani tudja azt, hogy ugyanolyan képet, tehát képingerletet kapjon az agya, mint amilyent kapna akkor, ha látna. Tehát egy 40 évig nem funkcionáló terület megtanulhatja-e a látást?
Szakottnak megmondani,
ha valaki megtanulta volna. Hát, egyrészt igen. Egyrészt igen, mert az asszociációs kérgét, azt, ahova a látó a primérből információ megy, azt azért használja. Használja abban, hogy gondolkodik, elképzel dolgokat. Lehet, hogy tévesen fog összejönni a kép, de a másik agyterületről is valami információ, tehát neki a működő képes, az asszociációs kérge bizonyos szintig működőképes marad. Ha 40 éves koráig az illetőnek meséltek, mondtak, beszélt mindent, akkor nagyobb esélye van arra, hogy egy ilyen virtuális agykéreggel, vagy egy ilyen információval arra rá tudja építeni. Ja? Szóval itt ott már olyan a kérdés, hogy nem biztos, hogy ugyanaz, amiről, hogy mondjam, így beszélünk, a Kiplingnek volt egy ilyen regénye, amiben az volt, hogy ott átültettek egy bivaly szemet, és állandóan az volt a kérdés, hogy mostan hogy döntsék el, hogy kinek van igaza, mert a bivajnál a piros szín az zöldként jelenik meg az agyba, az embernél a zöld a zöldként jelenik meg, és hát ezt mondom, ha egy ilyen lehetőség lesz a későbbiekben, akkor lehet, hogy az a kép, ami kialakul, az a látókép, az más színű lesz, vagy más milyen lesz. Azt el tudom képzelni. De legfeljebb csak verbális differenciát jelent, hogy azt mondja, hogy én ezt a zöldet nem szerettem, és akkor azt mondják, de kérem, az nem is zöld.
Ja.
Bár ott legyen. Már, bár olyan szinten legyen. Már.
Jó, hát köszönöm szépen, hogy eltetszett jönni, majd a szünetből lehet még kérdezni, és most tartunk 10 perc szünetet.
Jó.
Jó, köszönöm szépen.